Délután Isten tiszteletünk alkalmára kijelölt igét fogjuk felolvasni apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből. A 9-től a rész végéig fogjuk felolvasni. Majd fogom mondani az ige verseket. Apostolok cselekedetei 27 rész. A 9-es verssel kezdjük az olvasást. Az ige olvasása után így állva fog maradni, lélekben mindannyian fohászkodunk. A Nagy Mihály testvét kérem, hogy vezessen áldáskő rémában. A 9-től 12-ig. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes vala, mivel hogy a bőt is elmúlt immár, inti vala Pál őket. Ezt mondván nékik, férfiak, látom, hogy nem csak a terhének és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni a hajózás, de a százados inkább hisz vala a kormányos mesternek és a hajótulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mond vala. Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozza, hogy hajózzanak el onnan, és ha valami módon eljutva Fénixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. 20-as verssel folytatjuk. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta, jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyal, la az Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok is. Ezt mondván, ne fél Pál, a császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mind azokat, aki te veled hajóznak. Annak okáját jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatod. A 34-től tovább. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe, hálákat ad a Istennek mindnyájuk előtt, és megtörvén kezde enni. Felbátorodván pedig mindnyájan szintén vevének magukhoz táplálékot. Valának pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. A 42-től. A vitézeknek pedig az lőn tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados, meg akarván tartani Pált, eltiltá őket e szándéktól, és megparancsolja, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a száraz földre. A többiek pedig ki deszkákon, ki hajó, egyéb darabjain, és így lőn, hogy mindnyáján szerencsésen kimenekültek a száraz földre. Amen. Imádkozunk.
Kegyelmi délutánért is, amit megadtál számunkra. Köszönjük, hogy a te házadba lehetünk. És köszönjük a te ígédet, amit ki akarsz szolgáltatni eszközeiden keresztül. Úrunk, áld meg a te ígédet ezen a délutánon is. Tanuljunk ebből az ígéből. Úrunk, köszönjük, hogy elindítottál bennünket is, és mi is hajózunk azért az életnek a tengerén, a kikötő felé. Úrunk, sokszor zártanak a mi hajónk is. Köszönjük, hogy te segítettél át bennünket a veszedelmen, és te voltál nekünk, akik nem várunk és oltalunk. Úrunk, köszönjük, hogy támaszkodhatunk te rá továbbra is, és biztos célhoz jutunk te velünk, te veled. Imádkozunk, Istenünk, segítsünk ebből az ígédről, üzenetet kapjuk ezen a délutánon is, és érints a szívünket, és szóljon hozzánk, hogy a te ígéd átformáló munkájára hatasson az életünkben is, átformálja életünket, minden olyan területen, ahol még nem tudunk neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy nem csak itt akarod adni az áldást azokra is, akik elmentek gyülekezetünkből, és bárhol hirdetettük az evangéliumot. Kérünk téged, Istenünk, árasztod ki a te kegyelmedet most az utolsó időben is. Még sokan megtalálják, hogy tükrösséget vezetünk utat, és kegyelemhez jussanak addig, mit tart a kegyelmi idő. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük ezt az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szokatlan ez, ugye? Szatmár gyülekezetben, hogy ilyen kevesen vagyunk jelen, de nem létszámhoz van kötve az Úr áldása, hanem ahhoz, hogy kész az én szívem elfogadni, átfogadni az üzenetet, megnyílni az Úr üzenete előtt, vagy pedig sem. Bezárom, és áldástalanul távozom az ő házából. Az utazásról olvastunk Pál apostol viszontagságos utazásáról, és erről lesz szó ezen a délutánon. Utazni. Az ókorban is, a több száz évvel ezelőtt is, jelenben is utaztak az emberek, és utazni is fognak. És egy kicsit változott ugye a kilométer. Addig, ameddig a múltban megtettek 100-200 kilométert napok alatt, ma egy pár perc alatt meg tudják tenni ugyanezt a távolságot. Szatmárnémetiben is nagyon sokan utaznak nap, mint nap, iskolába, munkahelyre. A 89-es években, 89-kor, rendszerváltáskor egy néhány ezer autó volt, személyautó volt. Ma már több mint 30 ezer személyautó szaladgál, illetve hát van bejegyezve. Ugye minden harmadik személyre jut egy autó. Nagyon sokan válasszák az utazást. Sokszor a szolgálathoz is van ez kötve, viszont sokszor kikapcsolódáskor is választ az ember ezt az időtöltést. Pál apostolnak mennie kellett. Nem ő választotta, hanem vitték. Ugye appellált arra, hogy a császárral akar beszélni, akkor el kellett menjen Rómába. Oda vitték. És egy részét olvastuk fel az ő útjából. Ez az esemény ősz környékén történhetett, ugye az első, illetve a 9. versben, amit felolvastunk, a bőt is elmúlt már. Az Ószövetségben említve van ez a bizonyos bőt, az őszi nagy engesztelési ünnep. Ezt a Jóisten parancsolta meg, hogy a 7. hónap 10. napján tartsák, akkor volt ez az ünnep, és egy másik leírás is, ami erre utal, hogy ősz körül volt, ősz, kés ősszel, ugye itt a 12. versben a kikötő nem volt alkalmas a telelésre. Tehát már készültek télre. Egy két-három dolgot, amit megértettem az igéből, el szeretném mondani. Az első az, hogy Pál apostol, amit mondott, a századosnak, kormányosnak, a hajótulajdonosnak, az, hogy férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. Tehát a további hajózás életünkre nézve is veszélyes lehet. Több, mint lehet. Biztos, hogy veszélyes. Ezt értette meg a Jóistentől, el kellett mondja. Amint mondtam, sokan utazunk. Ugye az áldáskérő imában is elhangzott az a részlet, hogy életünk tengerén sokan haladunk, és sokan nem tudják, hogy hova haladnak. Csak viszi őket az ár, és hajóznak. Milyen jó lenne, ha valaki felismerni ezen a délutánon azt, hogy a hajózása életére nézve veszélyes lehet. Ha így marad tovább ebben az állapotban, ha így hajózik tétlenül, ez nem más, mint a szél fújja, a világi áramlat, lelkület, akkor veszélyessé válhat számára. Milyen jó lenne, ha ezt megértenünk. Másik üzenet az, de a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Noha rendelkeztek némi ismerettel, ugye a hajó tulajdonos és a kormányos mester is, de mégis az a döntés, amit hoztak, kárukra történt. Ugye oda veszett a hajó. Nem figyeltek oda Pál apostol tanácsára, aki, amit mondtam, az úrtól átvette azt, hogy ne menjünk tovább, álljunk meg. Inkább ez a százados hallgatott szakmabeliekre, mondhatnék. Ne tartozzak azok közzé, akik inkább hisznek a bölcselkedőknek. Ne tartozzak azok közzé. Vagy akik okoskodásukkal akarják megmagyarázni, hogy miért nem kell olyan komolyan venni a hitéletet, miért nem kell megtérni, és szépen megmagyarázzák, hogy ez mind a múlté, csak az öregeké, a fiataloknak más élet van félretéve, ugye egyszer éljük az életet, akkor élvezzük ki rendesen. Ne tartozzak azok közzé. És aztán lejjebb, ahogy olvassuk, hogy a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak. A többség úgy döntött, hogy menjenek tovább. Hova tartozom? A többség azok közé, akik nem értik meg az Urat, és talán rosszul hajóznak az élettengerén, vagy pedig a kicsi nyájhoz, akik megértették a hívó szót, és döntöttek az Úr mellett. Hova tartozom? A többséghez? Félelmetes dolog a többséggel együtt elvegyülni. Amikor Isten emberének nem fogadják meg a tanácsát, akkor bekövetkezik a katasztrófa. És ezt nem csak ebben az esetben láthatjuk, hanem lehet, hogy tudnánk felsorolni életünkből olyan dolgokat, vagy amit hallottunk, hogy valaki nem fogadta meg az Úrnak a szavát, és katasztrófával végződött az élete. És úgy gondolkodott a többség, hogy hát ha eljutunk Fönixbe. Hát ha, és nem jutottak el. A mi meggyőződésünk nem egy hát ha, hanem egy bizonyos cél. Előttünk van a mennyei cél, a mennyei Jeruzsálem, és afelé evezünk, afelé haladunk. És tudjuk azt, hogyha a földi sátorházunk itt elbomol, épületünk vár a mennyben, amelyet Isten készített azoknak, akik őt szeretik. Mennyivel másabb így evezni, még ha vannak viharok is. Látom a célt, tudom, hogy hova megyek, hova igyekszem. Sokan céltalanul bolyognak ebben a világban. Nem tudják, hogy miért élnek. Élnek, mert születtek. És sokan megállnak életük végén, és gondolkoznak. Azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásaikat. Azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásaikat. Pedig nem. Sok mindent az ember kitűzhet célul, amit csak sóhaj, óhaj marad, és végül nem teljesül be. Ha kitűzöm célul megtérésemet, az odaszánt életet és a célba jutást, ehhez még erőt is kaphatok. Nem egyedül leszek, hanem isteni erőt és bátorítást fogok ehhez kapni. Milyen jó az, amikor érzem naponként megvidámít a mesterem, aki ott van velem a nehéz bajban, a hajóban. Milyen jó arra gondolni, hogy ő is élt át ilyen helyzeteket, és ő a vihar ura. És le tudja csendesíteni körülöttem a viharokat. Nehéz helyzetekben is tud segíteni nekem. Amen. Kérjük kis Evódiát szolgálattal, és utána egy másik önkéntes szolgálatot. Thank you.
azt szeretném elmondani. Egy kérdésről szól, vagy kérdéssel kezdődik ez a vers, és úgy megfogott, és válaszolnom kell, és hadd válaszoljunk mindenre a kérdése. Tornezei Erzsébet, kérdés a viharban. Hamar viharokba kerülhetünk. Átok-e? Áldás-e az életünk? Jaj, hogyha Jónás vagyok a hajón, Isten ellen szegülő, engedetlen. Viharfelhők sokasodnak felettem, rémült arcok merednek rám sápadtan, és nekem vallanom kell. Én miattam. Boldog ki Pál lehet. Megkötözött rab a hajó utasai között. Fogja a feltámadott, élő úrnak. Míg körötte hullámok tornyosulnak, mindig készen, hogy bíztasson, segítsen, akiért másokat is megment az Isten. Hamar viharokba kerülhetünk. Átok-e? Áldás-e az életünk?
Van még egy? Két.
Kedves testvéreim, örömmel voltam itten, mert én már szombaton repülök. Megyek a másik testvérekhez, és el akarok búcsúzni nagyon jó érzéssel, és nagyon szívvel átéreztem, hogy milyen jó volt itt is, ahogy jöttem, úgyhogy az Úr itt is megsegített, hogy tudtam hallgatni a Istennek a szent igéjét. Ezért egy pár Biblia verset felolvasnék a Máté Evangélium 5-ben. Boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztalnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik, bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetteknek. Boldogok és irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben. Mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. És úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. És dicsőítsék a ti mennyei atyátok. És a 44-be legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Igaz, hogy amit el akarok mondani, nem ehhez az igéhez tartozik, de azért szeretném elmondani. A Róma 13-ban az van megírva, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincs hatalmasság, csak Istentől. Tehát Istentől van a felsőbb hatalmasság és az alsóbb hatalmasság. Tudjuk, hogy ezt a mi földünket két nagy szellemi hatalom uralja. Az egyik a felsőbb hatalmasság, amelyiknek a követői életüket áldozzák azért, hogy életeket mentsenek meg. Az alsóbb hatalmasság követői életüket áldozzák azért, hogy lelkeket, életeket oltsanak ki. És nem mindegy, hogy melyikhez tartozunk. Mert amelyikhez tartozunk, annak a szellemében dolgozzuk fel a problémákat és a hozzánk beérkezett információkat. A munkahelyen szokásom volt, hogy megkérdeztem a munkatársaimat, hogy mit szólnak a világunkban történtekhez. És már volt olyan, aki előre megmondta, hogy biztos nem azt, amit én, mert tudta, hogy nem az a szellemi hatalmassághoz tartozik. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy ők nem tartoznak se Istenhez, se a sátánhoz. Ilyen nincs, mert csak két hatalmasság létezik. Amikor egyiknek nemet mondunk, automatikusan a másikba kerülünk. És amikor egyiknek igent mondunk, automatikusan abba a hatalmasságba kerülünk. Nagyon érdekes, testvérek, hogy ez a felsőbb hatalmasság uralkodhat az alsóbb hatalmasságon. Vannak olyan hatalmasságok, akik hatalmasságnak tartják magukat, de viszont alsóbb hatalmasság, az alsóbb hatalmasság az a sötétben, a láthatatlan világban, a sátán szellemével és a sátán erejével munkálkodik. Ahogy láttuk is a történelemben, hogy voltak emberek, akik először a felsőbb hatalmassághoz tartoztak. Így volt Saul is, és sokan mások, akik először Isten parancsolatát követték, az ő ígéje után igazodtak, és így voltak a történelemben sok mások, Hitler, Stalin, Ceausescu, Honecker, és még sorolhatnám sokáig. És az az érdekes, hogy Isten, mivel felsőbb hatalmasság, ezeket elbírálhatja. Például Milosevic is a hágai törvényszék elé került. Hiába ő magát hatalmasságnak tartotta, de úgy látszik, hogy az Isten hatalmassága erősebb, és az megítéli az alsóbb hatalmasság. Ezért kell vigyázunk, melyik hatalmassághoz tartozunk. A teremtéskor Isten szabad akaratára teremtette az embert, hogy választhat, melyik hatalmassághoz tartozik. És ezt nagyjából Isten is betartotta, vagyis mondhatnám, hogy végig betartotta, és betartja a mai nap is. És mégis, mint felsőbb hatalmasság, van hatalma, hogy beleavatkozzon az ember életébe, hogyha nem is őtet választotta, nem a felsőbb hatalmasságot választotta. Ezt a kérdést én feltettem már sokaknak, hogy milyen jogon avatkozhat Isten bele az ember életébe, ha nem őtet választja. Szeretném most is feltenni a kérdést, és hogyha a testvérek tudják, akkor szeretnék megtudni, hogy milyen jogon avatkozhat be az Isten az ember életébe, ha nem őtet választja. Amen.
Egy veszedelmes hajózás. Ez a téma, egy viszontagságos hajózásról van szó ezen a délután. és már hallottunk az igéből hozzászólani, és egy néhány dolgot én is el szeretnék mondani. Csupán a legelőször is szeretném azt megkérdezni, hogy mit szólnak a testvérek hozzá, hogy Pál apostol, benne ott volt a hajón, azt tudjuk, hogy kik voltak a hajón, mindjárt fel fogom sorolni, hogy Pál apostolnak volt-e félelem a szívébe, vagy nem? Félte, vagy nem? Mit szólnak a testvérek hozzá? Minden embernek van félelme a szívében. Mit szólnak a testvérnek? Volt félelem a szívében, vagy nem volt?
Volt is, de nem sokáig.
Volt is, de nem sokáig. Igen. Úgy van. Hát én nem tudom, hogy én mit csináltam volna, ha ilyen helyzetben lettem volna, de én egyet tudom. És elmagyarázom a kedves testvéreknek, amikor katona voltam. Hát pontosan a Maros mentén dolgoztunk, és azt ott volt egy ilyen komp, amikkel átjártak egy községbe, és volt egy hajó, nem hajó, csónak. És azzal beleültek az emberek, és azzal mentek által is. Közülünk az egyik katona azt mondta, gyere, menjünk túl a másik partra, jöjjünk be. Hát az hogy történt, hogy nem történt, én is beleültem ebbe a hajóba, egy csónakba. Igaz, én nem értettem a csónakászhoz, de még az úszáshoz se, nem értek. És az történt, hogy négyen vagy ötön beleültünk. Hát ment is a csónak, szépen két a nagy ruddal irányították, ketten voltak, irányították. És tessenek elképzelni, mikor már feléhez értünk, már elég nagy nyomással ment, a Maros nagy nyomással ment, és egyszer csak az megfordította a kis csónakunkat, és azt vissza nem tudtuk beállítani. Mert kell azt úgy tartani, hogy menet irányba, hogy a víz mindig előrefele vigye. Hát igaz, én csak én szemlélője voltam a dolognak, a helyzetnek, de megmondom a kedves testvéreknek, én nagyon megijedtem. Mondom, mi lesz vele? Ha véletlen valami történik. Aztán megijedtek a mesterek is, a hajómesterek, de a csónakot nem tudták helyreigazítani. Aztán elvitt bennünket egészen egy olyan kilométernyire, elsodott bennünket a víz, és végül kikötöttünk a partnak a túlsó oldalán, de nem ott, ahol kellett volna, hanem egy nagy távolságra. Na itt az volt a probléma. Mert ott volt a tulajdonos, és azt mondta, onnan kiáltotta nekünk, hogy a csónakot hozzátok vissza. Most kezdődött a nagy baj. Áról szembe úszni. Mentünk mi, de úgy nézett ki, hogy helybe topogunk. Nem haladtunk sehova. Végül aztán feladtuk a harcot, feladtuk a reménységünket, hogy vissza tudunk menni, kikötöttük a csónakot, és a part szélén még visszamentünk, és ott egyezkedtünk a tulajdonossal, hogy adunk mindent neki, amit kér. Összeszedtük a kis pénzünket, ami volt, mint katona, és átadtuk, odaadtuk neki, csak hozza ő fel a csónakot. Hát végül ő persze értett hozzá, hogy kell azt csinálni, és felhozta. A többit nem mondom, mert a katona tisztünk ott volt, és várt bennünket, hát következett a tüntetés, hajlenyírás, és így tovább. Na hát, így volt egy kalandom nekem a hajózással, a csónakázással. Hát én elmondom a testvéreknek, én nagyon féltem. Én nagyon félek a víztől, elmondom a testvéreknek. Én itt vagyok Szatmáron már 67 óta, de én még egyszer nem fürödtem a Szamosba. Félek a víztől. Jobban félek, mint a tűztől. Így csináljuk, így vagyok, ilyen vagyok. És nem is szeretnék, még úgy van bennem, hogy én nem is kívánom azt, hogy én a Szamosba ússzak, mikor nem ismerjük a helyzetet, és hányan veszítették az életüket. Hát én nem javasolom a gyerekeknek se, hogy a Szamosra menjenek úszni, esetleg a strandra, a Babazinba, ahol érem az alját a víznek. Ott szeretek én is a vízbe lenni. Hát testvéreim, ez egy olyan történet, ahol nem fogom soha elfelejteni, de én úgy gondolom, hogy Pál apostolék veszélyesebb helyzetben voltak, mert az nem egy maros volt a földközi tenger, hanem ez egy hatalmas tenger, egy vég nélküli tenger, tehát nem látták a végét, és látjuk, hogy mi történt. Azt nézzük meg, kik voltak a hajón, legelőször is. Nézzük meg, hogy kik voltak a hajón. Hát a hajón volt Pál és a foglyok. A százados, és a vitézek. A kormánymesterek, tehát a hajó mesterek, igaz? Kormánymesterek is azok, akik ott dolgoztak, és a tulajdonos, úgy olvassuk az igében. És a hajósok. Összesen 276 lélek volt ebben, mindenki benne volt. Elindultak. Rómába akartak jutni. Most még azt azzal is foglalkozunk, hogy miért kerültek ebbe a veszedelmes helyzetbe? Miért kerültek ebbe a szélviharba? Miért kellett ez így történjen? Mert szeretném aláhúzni, hogy itt egy meghatározott út volt. Itt Pál el kellett jusson Rómába. Az Úr akarata volt ebbe. Ezt kijelentette az Úr neki, már mikor elhívta az üdvösségre, és amikor elfogadta őt az ő szolgálnak, hogy neki sokat kell szenvednie az Úr Jézus nevéért, és az evangéliumot el kell vigye még a hatalmasokhoz is, a nagy emberekhez. Hát ő még nem járt, nagyon sok helyen járt, és ezt tudta Pál apostol, ezt az Úr kijelentette neki. Én úgy gondolom, hogy a szélvihar mögött ott volt valaki, aki ezt rendezte. Lett hangoztatva, hogy mi is utazunk. A hit hajókkal. Csónakázunk az élet tengerén. Úgy egyénileg, családilag is, és haladunk előre. Gyülekezetileg is. Ez a gyülekezet is lehet, nem hogy lehet, az egy nagy csónak, egy nagy hajó, és ebben a hajóban annyi mindenki benne van, mindenki benne van ebben. Mindenfélék vagyunk, igaz? Szófogadók is, akik szót szeretnénk fogadni, vannak engedetlenek is, vannak ilyenek is, vezetők is, vannak kormánymesterek is, vannak vitézek is, mindenki van. Sokfélék vagyunk. És mindenkinek szerepe volt, és mindenki akarta végezni az ő feladatát. Kitűnik az igéből. Igaz? A vitéz, a százados, ugye ő, hogy parancsoljon, hogy rendezze. A százados. Aztán a kormánymester megint, neki is volt hatalma. Amikor beszélgettek arról, akkor ez a százados inkább hajlott a kormánymester szavára, aztán a hajótulajdonosnak is volt egy tennivalója. Hát ő volt a tulajdonos, ő gabonát szállított, üzletelt, neki az volt a célja, hogy a gabona eljusson Rómába, a szállítmány, és hogy a pénz jöjjön. A századosnak meg az volt a tennivaló, hogy a foglyok felett őrködjön, és elvigye Rómába. Biztos, hogy nem kicsi tennivalója volt a századosnak sem, és a foglyoknak is veszedelmes helyzetük volt, mert el voltak ítélve, és megtörténhet ez, hogy oda kerültek az arénába, a vadállatok elé, mert el voltak ítélve a halálra. Pál apostol is egy elítélt volt. Ő is a foglyok között volt. Aztán kik voltak még a hajón? Ezeket elmondtam. Kormánymester, tulajdonos, a hajósok, 276 lélek. És akkor most nézzük meg, hogy miért kerültek viharba. Miért kellett ez a vihar? És miért kell nekünk is? És miért kerülünk mi a viharba? Szélviharba. Ha akarjuk, ha nem. Ha akarjuk ezt elfogadni, ha nem akarjuk ezt elfogadni, ha akarjuk ezt kimondani, vagy nem akarjuk ezt kimondani, vagy el akarjuk takarni, de egyéni, családi, még gyülekezeti életünket ben is megengedi az Úr, hogy szélviharba kerüljünk. Amikor viharok van, gondolom mindannyian tapasztaltuk. Egy-egy szélvihar, mikor odafúj a családunkban. Egy-egy jó szeles beszélgetés, fél és feleség között. Egy-egy jó összekapás. Egy-egy jó összekapás a gyermekekkel. Egy nagy szélvihar, egy viharos helyzetbe kerülünk. Úgy gondolom, hogy legalább két dolog miatt kerülhetünk a viharba, szavalatban el is lett mondva, legalább két dologban. Jónás is a viharba került, és a tengeren volt, de ott világos és tiszta volt, hogy az ő engedetlensége miatt, mert szófogadatlan volt, mert nem akart figyelni az Úr szavába, ellenkező irányba ment, és ellenszélbe került. És az Úr így látta Jónak, hogy így tudja megállítani Jónást, elérte a célját az ő életébe. A másik dolog az, Pál apostol is szélviharba került, és ez a csapat, és úgy gondolom, hogy itten Pál apostol nem az ő hibájáért, nem az ő tévedéseért került a viharba. Nem azért, mert ő valamit elrontott, nem azért, mert ő valamit nem jól csinált, nem azért, mert szófogadatlan volt, vagy engedetlen, nem ezért került ő oda, hanem a Jóisten ezt megengedte. Megengedi minden hívő embernek az életében. Ezen a délutánon az Úrtól kell kérjünk világosságot, bölcsességet, alázatos szívet, megalázkodni az Úr előtt, és amikor az szélvihar támad az életünkben, akkor szabad nekünk feltenni a kérdést, hogy miért kerültünk bele. Jónás megértette. Ő megértette, hívő ember volt. Engedetlen, szófogadatlan volt, de Jónás hívő ember volt. Megértette, én miattam van a beszetelek. Én miattam van a vihar. Én vagyok az oka. Sokszor mi miattunk van a vihar. Sokszor mi okozunk a vihar. De van, amikor az Úr megengedi a hívő embereknek az életébe, azért, mert ők szolgálják, mert az ő útján vannak, mert az ő igazságát képviselik, megengedi az Úr, hogy az Úr gyermeke is szélviharba kerüljenek. Nem mentesek. Nem menti fel az Úr. Nem ment fel senkit. Hogy ne kerüljön bele veszedelmes helyzetekbe, kilátástalan helyzetekbe. Mint itt van Pál, mint Pál apostol, ahogy mondja. Má továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Minden reménységünk elveszett. Miért kellett ez? Miért kellett ez megtörténni? Hát kellett ez Pálnak? Szükséges volt, hogy ez megtörténjen. És azt mondom, én azt mondom, nincs véletlen semmi az ég alatt, az Úr tudta nélkül. Nem történik velünk semmi az Úr gyermekeivel, az ő tudta nélkül. Egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, hogy miért kellett ez történjen, nézzük meg az igéből. Miért kellett ez történjen? Hát a legelső dolog az, hogy ez a vihar, figyeljük meg, hogy minden embernek az igazságát, minden embernek a tennivalóját, mindenkinek ez a szélvihar mindent elvett. Elveszítette a kormánymester is az uralmat, az uralmát. Eleinte határozott volt. Milyen jól tudott ő? Induljunk! Elveszítette a tulajdonos is, a hajó tulajdonos is a reménységét. Nem csak a reménységét veszítette el a hajó tulajdonos, hanem elveszítette a jövedelmét is. Mert a nagy szélviharban ugye a buzát, azt mind ki kellett dobják a tengerbe. Minden elveszett. Elveszítette a hajó tulajdonos is. Az ő tulajdonát. Legelőször a hajó felszerelése veszlete. Utána a hajó is elveszett. Tönkrement. A szélvihar tönkretett. A százados is elveszítette a hatalmát. A hajósok is elveszítették a bátorságukat. Elveszítették. Készek voltak megszökni. Pál apostol jelen volt, és elmondta a századosnak, ilyen lehetetlen. Nem, ne engedje meg. El akartak szökni. A hajósok elveszítették az ismeretüket, a bátorságukat, a tudásukat, minden el kellett veszítsék. A Jóistennek egyik nagy célja az életünkben a szélviharra, amikor szélvihart enged az, azért engedi meg, hogy minden, ami a miénk, tudásunkat, értelmünket, bölcsességünket, nagyságunkat, beképzeltségünket, büszkeségünket, ami a miénk, minden tűnjön el, mindent veszítsen el. Mindent veszítsünk el. Mennyire fáj ez nekünk, amikor ilyen vesztesség ér bennünket. Mennyire fáj és nehéz ez nekünk. Amikor odaig jutunk, hogy tekintélyünket elveszítjük. A családunkba, a gyülekezet előtt elveszítjük a tekintélyünket, az elismerésünket. Elveszítjük. És azon megengedjük. Megengedi a szélviharat, hogy ebből mindent veszítsünk el. Ami a miénk. Ezt el kell veszítsünk. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy a legelső célja az Úrnak az, azért engedi meg a szélviharat az életünkbe, hogy a szélvihar fújjon ki mindent az életünkből, ami nem odavaló. Ez fújja ki az anyagiasságot. Fújja ki a mi vitézségünket, fújja ki a mi az okosságunkat, fújja ki belőlünk mindent, ami emberi, ami testi. Van az a kis énekünk, a 400-as ének a régi hithangosba, szent érzelem tölti keblem. A második vers az, sújtson bár a vészaporba, nem rendíti meg szívem, elveszthetek minden sorba, ha te megmaradsz nekem. Azért volt veszedelmes és viszontagságos ez az utazás, mert egy vesztességes, teljes utazás volt. Az Úr megengedte az én életembe, és nem csak nekem, testvéreknek az életébe is. Megengedte a szélviharat. Úgy nézett ki, mintha vesztesek, mintha veszítettünk volna. Igének az alapján a másik dolgot szeretném elmondani, hogy miért is volt ez a... Miért engedte meg a Jóisten a szélvihar? Itt a tengeren is, ebben a hajóban. Figyeljük meg, miután elveszett minden. Mennyire összehozta. Az Úr ezt a kis közösséget, akik ott voltak a hajón. Ha az Úr engedi meg a szélvihart az életünkbe, akkor legyen úgy szolgáljon ez arra nézve, hogy a szélvihar, a megpróbáltatás, az össze kell hozza a családot. Ha az Úrtól van, és az Úr akaratát megértjük gyülekezetünkben is, hogyha megengedi a szélviharat, és az Úr vonalát képviselik, akkor a nyomorúság, a megpróbáltatás, az össze kell hozza a testvéreket, a gyülekezetet. Isten akkor elérte a célját a szélviharra. Ha összehozta. És itt a hajón látjuk azt, hogy mennyire összejött a csapat. Pál apostol kijelenti, figyelj meg, és ez olyan kedves én előtem, azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejről, mikor ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe hálákat adá Istennek mindnyájuk előtt, és megtörvén kezde enni, felbárottorodván pedig mindnyájan szintén vevék magukhoz táplálékot, valának pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Együtt ettek. A nyomorúság és a megpróbáltatás összehozza az embereket. A hívő embereket összehozza. A nyomorúság össze kell hozza. Nem mindig hozza össze. Jártak a testvérek is a kórházba, én is voltam a kórházba. Mellettem egy ágyba egy nagy hatalmas katona tisztolt, máskoldal egy görögkatolikus lelkész volt, megpróbált helyzetbe voltak, nyomorúságos helyzetbe voltak. De a kórház, a nyomorúság összehozta, lehullik a rang, lehullik a dicsőség, minden. A megpróbáltatás közelebbít bennünket az Úrhoz is egymáshoz. A célja ezen. A szélvihara. Ezért engedte meg az Úr. Csodálom ezt, mennyire összehozta őket. A harmadik dolog is ezzel, gondolom jól lett, be is fejezze, hogy a Jóistennek volt egy terve. És a terve az volt, hogy Pál apostol Rómába jusson. És az Úr megtartotta ezt a csapatot. Azért maradtak meg, mert ott volt Pál. És Pál meg az Úr szolgája volt. És Pállal az Úrnak terve volt. Pál az Urat képviselte. Azért én kérdeztem a testvérektől, félte Pál? Te hogy is? Biztos, hogy fél. Meg vagyok győződve. És Pál apostolot imádkozott. Pál apostol kérte az Urat. Nem olyan egyszerűen harcolta meg Pál apostol, hogy ahogy olvasuk az igéből. Vannak dolgok, nem voltak, nincsenek leírva. De Pál apostol, hogy az Úr megjelent, az Úr angyala, mellé állt, és mondta, és elmondta a dolgokat, a kijelentést. És azzal kezdte, ne félj Pál. Pál apostol keményen harcolt. Olyan könnyen lehet megharcolni az Úr vezetését. Nem olyan könnyen jön ez. Amikor szélviharba vagyunk, nem olyan könnyen megy el még az imádkozás sem. Nagynak látjuk a veszélyt, a vihar, kifele látunk. Pál apostol megharcolta, és kapott választ az Úrtól. Ne félj, Pál! De Rómába el kell jussál. És még többet is adott neki. Többet is ígért. Ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod. És íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáit jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek. Úgy lesz, amint néked megmondotta. Pál apostol, az Úr felemelte. És Pál apostolnak a kezébe adta ezeket az embereket. Pál, ki volt a kormánymester? Mi lett a kormánymesterrel? Hova került a százados? Hova került a hajó tulajdonos? Mindenki ott állt. És lényegében ki volt a kormánymester? Ki volt a mester, a vezető? Pál. Ő vezette az egész ügyet. Isten a kezébe adta, és csodálatosan megmenekült mindenki az Úr szava szerint. Kedves testvéreim, imádkozunk azért, hogy mi is legyünk ilyen eszközök. Akik kapunk kijelentést az Úrtól, ez tart meg bennünket. A szélviharban kapunk kijelentést, vezetetést. És másik dolog az, legyenek gyülekezetünkben is olyan férfiak, akiken keresztül megtartatik az egész család. Pálapostolnak azt mondta az urangyala, senki nem fog elveszni. Senki nem fog elveszni. Mindenki meg fog maradni. Minden lélek megmenekült. És ezzel fejeződik be, a többiek pedig deszkántik hajó, egyéb darabjaim, és így lőn, hogy mindnyáján szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Mindnyáján megmenekültek. Mondtam, ezzel be szeretném fejezni. Mindenki megmenekült. Mindenkinek meg lett mentve az élete. Elveszett a hajó, elveszett a gazdagság, elveszett minden. Elveszett a tudomány, elveszett a bölcsesség, elveszett minden. De az életük megmaradt. Úgy kívánnám azt, hogy a Jóisten helyezze a mi szívünkre mindannyiunknak. És legyen ez az imád. Minden családfő, édesapa és édesanyja, hogy a hajóból senki ne vesszen el, mindenki meg legyen mentve. Kérjük ezt ki az Úrtól. Aztán szeretném azt, hogy ezért is imádkoznánk, hogy ebből a nagy hajóból senki ne vesszen el. Mindenki meg legyen mentve. És ha valaki kiestek, valakiket a szél, vihar elvitte, az Úr lenne kegyelmes hozzánk is, tudná megmenteni mindenkit. Meghajtjuk magunkat az Úr előtt. És egy néhányan, akik szeretnének imádkozni, akik úgy érzik, hogy van ima, és szeretnének imádkozni azért, hogy és elmondani az Úrnak, hogy a szélvihar nagyon megcsapdott az életét, de szeretné megérteni az Úrnak az akaratát, és szeretne megmenekülni, vagy családjaink, vagy családtagjainkért imádkozunk. Egy néhányan, akik szeretnének imádkozni, meghagyjuk magunkat az Úr előtt. Hálátadunk, Urunk, hogy szeretsz bennünket, nem mondtál el rólunk, és foglalkozol velünk, velem is. Tanítottál ezen a délután is, segíts meg, hogy tudjak engedelmeskedni neked, tudjak szót fogadni, és ha viharokat engedsz az én életembe, s engedtél is, te a javamat akarod, és a javunkat akarod, hogy megtisztuljunk, megszentelődjünk, hogy a mi hitünk letisztázódjon, és világosan megértsünk tégedet. Áld meg a te népedet mindenütt, ezen a helyen is, áld meg testvéreinket is, most egy jelen való helyzetben, akik most pontosan szélviharban vannak, viharos helyzetben vannak, vigyázz rájuk, szóljál hozzájuk, bátorítsad őket, segítsed őket ki, Uram. Vigyázzál testvéreinkre az úton is, mikor hazafele jönnek. Ámen.